Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai közös beszélgetésünk címe: a falak ledőlnek, az utak találkoznak, Péter és Kornélius százados találkozása. Nem olvasom fel szintén, mert ezek a részletek nagyon hosszúak, de úgyis fokozatosan ismerjük, vagy még jobban meg fogjuk ismerni a történetet. A történet lényege az, hogy hát sehogy sem akar elindulni a pogány misszió, bár a pünkös gyelei is erre mutatnak, és aztán egy kettős jellel figyelmezteti az ő népét a Jóisten, hogy el kell indulni, a falak ledőlnek. A egyik jel Péter apostolnál jelentkezik, a másik pedig egy pogány százados házában, és a kettő aztán találkozik. Az eredeti terv: pünkösd külső és belső eseményei, gazdag jelképei már előre jelezték azt, amit Jézus hirdetett és örökül hagyott. Nincs kettő vagy több nép Isten szemében és szívében. Ő mindenki gyermekének tart, akárhol él, akárhonnan érkezik, még más vallásokból is. Ez számtalan példabeszédben elmondta. Gondolom, rögtön eszünkbe jut akár a királyi mennyegző, vagy számtalan más ilyen csodálatos példabeszéd. Életét mindnyájunkért adta, mindnyájunkért itt is maradt a világ végéig. Arról részletesen nem szólt, hogy napról napra, évről évre, hogy valósítsák meg a tanítványok ezt az örök elgondolást, sohasem adott kész recepteket. Azt sem mondta, hogy na most vége van az Ószövetségnek, és kezdődik az Új Szövetség, ez utólagos megfogalmazás, tehát de nem adott recepteket, szent lelkét adja emberi erőinkhez, képességeinkhez, jó szándékunkhoz. Az első keresztények, ahogy már láttuk, gond nélkül jártak a templomba, templomi imádságokra, jószerivel megtartották a szombatot, de már az első napokban külön közösséget alkottak, a kenyértörést házaknál végezték. Ezt láttuk már előzőleg is. A gond. Egyre gyakrabban jelentkezett a probléma, hogyan is fogják elmondani minden népnek az örömhírt. Rengeteg törvény szabályozta, sőt, tiltotta a pogányokkal való érintkezést. Jézus ezt többször átlépte, de erre se adott egészen konkrét tanácsokat. Mi legyen? Hiszen Jézus az egész világra küldte őket, mégis kötik őket a törvény parancsai. Majd meglátjuk, hogy mik ezek. Egymás felé mutató jelek, két jel, Joppéban az egyik jel, a másik Cezáreában. Péter Joppéban tartózkodik, ennek a Joppénak a másik közismert kifejezése a Jaffa, ugye ez már mennyire ismerős. Ez ma Tel Aviv külvárosa, Tel Aviv egy nagyon modern város, ennek óvárosa vagy környező városa. Egy igen különös látomásban inti Pétert az égi hang, hogy a teremtmények között megszűnt a különbség. Nincs többé tiszta vagy tisztátalan állat. Ahogy imádkozik, ugye a lapos háztetőn Péter, egy leereszkedő lepedőn számtalan Péter szemszögéből tiltott állat hever és nyüzsög, és egy hang evésre szólítja fel: rajta Péter, öld meg és egyél. Ráadásul ugye nyersen valószínűleg ilyen tenger gyümölcsei lehettek ezek, de az apostol mentegetőzik, ő sohasem enne tisztátalant. De a hang megismétli, megerősíti, amit Isten tisztává tette, ne tarts tisztátalannak. A jelenés háromszor megismétlődik. Leereszkedik a lepedő, evése való felszólítás, tiltakozás és a megtisztítás. Kicsit furcsa a történet, de számunkra, de sokkal jelentősebb az esemény, mint sem a mi korunkban gondolnánk, mert nem csak az ételekre vonatkozik, hanem kibővített jelzés értéke is van, Isten szemében semmilyen megkülönböztetés nincs, minden teremtménye jó, tiszta. A tisztasági törvények, amelyeket szoktunk csepülni, valószínűleg a törvényben vannak, de talán eredetileg népi megfigyeléseken alapultak, és más népeknél is különböző formában léteztek, és aztán a nép fennmaradása érdekében szent törvényekké váltak. Tehát ezek a tisztasági törvények nem csak étkezésre vonatkoztak, hogy mit szabad enni és mit nem, nem csak a szombatra, hanem volt egy nagyon fájdalmas része, hangsúlya, hogy nem szabad pogány emberrel sem érintkezni. Illetve ha mégis megtörtént, rituális mosdást kellett végezni. Emlékszünk János Passióra? A főtanács tagjai nem mentek be Pilátus házába, ahogy az evangélista mondja, hogy elkölthessék a húsvéti bárányt, tehát kívülről kiabáltak az udvarban. A másik, amire emlékszünk és jól tudjuk, Jézus különböző tanításai a farizeusok szokásairól, tehát például a piacról hazajönnek, és könnyékig megmosdanak, az nem a mi értelmünkbe vett tisztaság, hanem érintkeztek a pogány világgal a piacon, lehet, hogy messzi vidékekről érkezett kereskedők hozták az áruikat, érintkeztek tehát mielőtt visszatértek otthonukba, és otthon élték volna tovább életüket, meg kellett mosdaniuk. A lepedő látomás, amit nagyon kedves látomás, tehát azt érzékelteti, hogy az emberek közt sincs megkülönböztetés, amit Isten tisztává tett. Persze csak burkoltam még, és majd mindjárt kiteljesedik, mert ez a kis történet átvezet a másik élményhez, tehát ez az egyik kopogtatás, ugye Péternél. A másik messze van, kopogtatás Kornéliusnál, Cezáreába. Ez egy pogány város volt, Cézár tiszteletére nevezték el annak. Tehát Kornélius látomása az úgy történik, hogy a százados imádság közben Isten angyalának utasítását hallja. Imádsága és szeretete meghallgatásra talált. Élete kegyelemben folytatódik. Péterért kell küldenie azonnal, és házába kell hívnia. A két jel, az étkezési felszólítás és Kornélius megszólítása egymás felé nyit utat, és rövidesen találkozik. Tehát egy kicsit csak behunyt szemmel könnyebben tudjuk elképzelni ezt, mint ahogy fölolvasás rendjében, hogy egymás után olvassuk a két történetet, de vizuálisan ugye elgondoljuk Péter imádságát a háztetőn, a lepedőt, de ugyanakkor egy messze Kornélius találkozik az égi szeretettel. Ez egyszerre történik, tehát azért mondtam, hogy a isteni hang, a szeretet hangja kopogtat egy időben két helyen. Egyiknek azt mondja, hogy most a falak ledőltek, a másiknak azt mondja, hogy hívd el magadhoz. Kopogtatnak Péternél. még el sem tűnt a lepedő látomás okozta megdöbbenés, nem sokára jelentkeznek a küldöttek, hogy azonnal indulni kell Cezáreába, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nem csak pogány ember házába, maga a város is gyanús volt, pogányváros volt. Péter ezért még mindig tétovázik, de a lélek ösztönzésére mégis fogadja a küldötteket, akik nyilván szintén pogányok voltak. Ők elbeszélik a százados látomását, majd meg is szállnak Péternél, ugye már így oldódnak a feszültségek és a megrögzöttségek. Másnap együtt útnak indulnak, sőt néhány joppéi keresztény testvér is velük tart. Így találkoznak a külső jelekkel kísért belső utak. Kornéliuszt elvezetik Péterig, Pétert Kornéliuszig, de egyszerre indul a cselekmény, és aztán találkozik. Új templom születik. Mintha ezután, a megérkezés után, mintha egy Isten tisztelet kezdődne, egy csodálatos szép liturgia, sorra beszámolnak élményeikről. Az eredetileg zsidó ember, Péter, Kéfa, akit így ismernek, ugye, elmondja látomását, amelyben már megtudta, hogy leomlottak a falak, tehát elmondja a délutáni imádság, és most már egyszerűség kedvéért mindig így mondjuk a lepedő látomást. Leomlottak a falak. Kornélius, az Isten tiszteletnek egy következő tanúság tétel szakaszában elmondja a közösségnek látomását az Úr küldöttjéről és a kérésről. Mind a kettő imádságban történik, Péteré is és Kornéliuszé is. A küldés, a kérés, küldjön azonnal Péterért. Isten tiszteletnek az első két része, a két tanúbizonság, majd a közösség nyílt szívvel várakozik a folytatásra. Ekkor ismét az apostol veszi át a szót, és igehirdetésszerűen összefoglal mindent, eddig egy ilyen vallomás volt, most igehirdetés következik, és az igehirdetés pont arról szól, amiről a mai témánk, hogy Isten nem személyválogató, Jézus által békét hirdetett minden embernek. Röviden elmondja a megváltás történetét, mint egy most született krédót, egy rövid kis új krédót. Végül ez a katekézis azzal zárul, hogy hirdetni kell minden népnek az evangéliumot. Mintha egy új templomban lennénk lélekben, egy új közösség alakult, ez a testvéri közösség várakozik arra, hogy az emberi tanúság tétel és az igehirdetés után az Úr megnyilvánuljon. Ugye még azt is merném mondani, hogy úrfelmutatás, de nem eukarisztikus istentisztelet, de mégis egy teofániára várnak, egy megjelenésre, egy megerősítésre, és íme meg is jön a szeretet válasza. Nagy külső látható jelekkel megerősít mindenkit Isten szent lelke. Nagyon sokszor előfordul még az apostolok cselekedeteiben a külső, megerősítő, látható jel, amire azt mondjuk, hogy ha van, megköszönjük, ha nincs, akkor is bizalommal hiszünk. A zsidó keresztények csodálkoznak ezen, hogy pogányok között is a Szentlélek működik, de Péter nagyon bátran levonja a végső tanúságot. Ha Isten így szeret minden jó akaratú embert, Isten szolgálja, aki hirdeti az evangéliumot, de nem ő az Úr, hanem csak szolga, ő keresztezheti a lélek útját, és ugye, szabad-e megtagadnunk a keresztelést, és tüstént megkereszteli minnyájukat. egy hivatalnok keresztény talán ma is csodálkozna. Előbb a bérmálás, aztán a keresztség. Hát ez egy picike humor volt, de a mai fogalmakkal elmondanánk, akkor így mondanánk, hogy hát a Szentlélek leszállt azokra, akik nincsenek megkereszt. Hogyan van ez? De komolyra véve, kell, hogy eszünkbe jusson, amikor emberi ésszel próbáljuk méricskélni a kegyelmet, amit Jézus mondott Nikodémusnak. Mindig emlékezünk erre. Kellenek a együttélés szabályai, de mindenek fölött való, a szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Ez áll mindarra, ami lélekből született, mondja János 3. Tehát nagyon vigyázzunk arra, hogy részben ne akarjuk mindent megmagyarázni, részben fogadjuk el Istennek a sokszor érthetetlen kegyelmi áradását. Nehéz feladat, ezt úgy szokták mondani, hogy a karizma és a hivatal, a szolgálat között feszültségek vannak sokszor. Egy könyv is megjelent erről, azt is, ha jól emlékszem, Jó Tomka atyának a könyve. Pünköskor, jelek által megszületett család, most láthatóvá válik. Ugye pünköskor azért ott volt a jel, bár az a sok nép nem pogány nép volt, hanem Jeruzsálembe feljött külföldön élő zsidók, akik már a nyelvüket se annyira ismerték, de zsidók voltak, de mégis az, hogy mindenhonnan jöttek, a pünkösdi jel azt mutatta, hogy az egész világot jelképezik. És ez a jel itt Cornélius házában, ebben a nagy istentiszteletben most láthatóvá válik. De jön a bizalmatlanság újból, a gyanakvás, a kicsinyesség. Egyszer csak Péternek vissza kell mennie Jeruzsálembe, és a jeruzsálemi hívők, tehát már keresztények, kérdőre vonják őt az események miatt. Már szinte azt mondanám, hogy szegény Péter, most már ki tudja, anyadszor újra elmondja az eseményeket, ugye, nek őt is olyan nehéz volt kimozdítani, hogy rajta, nosza Péter, Isten minden tisztává tett, és végre aztán hányszor kellett elmondania, és aztán meg is mondja a jeruzsálemi testvéreknek, ki vagyok én, hogy útjába állhattam volna Istennek. Ugye erről beszéltünk, hogy a szolgálatnak nem szabad a Szentlélek útjába állni, majd Fülöp diakónusnál lesz egy nagyon-nagyon szép jel történet erre vonatkozólag később. Hát még egyszer megismétlem, magamra is vonatkoztatom, ki vagyok én, hogy útjába állhattam volna az Istennek. Nagyon nagy bölcsesség kell ehhez, ugye szentség kéréseknél, hogy nem tudja az ember megállapítani, hogy felszínes valami van, ott vagy pedig tényleg egy a lélek által indított esemény, hogy most bölcselkedjek, vagy útjába álljak a léleknek, vagy hagyjam a lélek áramlását. Ez nem lehet szabályba foglalni, nagyon nehéz, sokszor az ember nem mindig sikerül úgy megtalálni az utat, de az alapelv mindig ugyanaz, hogy mi nem állhatunk a lélek útjába. Ezután aztán mindenki Jeruzsálemben is szépen megnyugszik, magasztalják a kegyelem és a szeretet határtalanságát, de nehogy azt higgyék a kedves hallgatóim, hogy végre, hajjaj, még nagyon sokszor elő fog ez a téma kerülni, hogy egyszer s mindenkorra sohasem záródik le, lesz majd egy óriási nagy feszültség, ez követi az apostoli zsinat megnyugvása, de akkor is mi azt hinnénk, hogy most már a probléma megoldódott, zsidó, pogány, határok Isten szemében, de nem, mert ha utána olvassuk a Galata levelet, akkor látjuk, hogy újból föltámad a probléma, sőt annyira, hogy hát Péter is bizonytalankodik, ugye? Majd Pál erről beszámol, hogy zsidók között így étkezik, pogányok között úgy étkezik, tehát ez egy állandó, nagyon sokáig fog ez feloldódni.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Hírpercek.